ott maradtunk, szólt a nóta, most mégis elválunk. Mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Jót mulattunk, szólt a nóta, most mi mégis elválunk. Mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Országos informatikai karbantartás miatt november 15-én és 16-án több postahivatalban szünetel az ügyintézés, és korlátozottan működnek a Magyar Posta szolgáltatásai, írja az Index. A leállás a nyitvatartást is érinti, több helyen a posták korábban zárnak be. A Magyar Posta közölte, hogy november 15-én 22 postai szolgáltatóhely a szokásosnál korábban, legkésőbb 16 órakor zár be, hogy felkészülhessen a leállásra, míg 5 szolgáltatóhely november 16-án vasárnap zárva tart. A vállalat arra kéri az ügyfeleket, hogy a megadott időszakra tervezett postai ügyeiket lehetőleg a karbantartás előtt vagy után intézzék el. Online adatbázis segít felismerni a mérgező növényeket. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ új felületén bárki utána nézhet a leggyakoribb veszélyes, mérgező vagy allergén növényfajoknak, írja az Agroinform. A gyűjtemény képekkel és részletes leírásokkal is segíti az azonosítást. Kiemelték, hogy Magyarországon évente mintegy 200-250 növénymérgezési esetet jelentenek az ellátást végző egészségügyi intézmények, ám a mérgező növények véletlen vagy szándékos fogyasztása ennél jóval gyakoribb. Már több mint 600 főként gyerekeket érintő ételmérgezés gyanús esetet jelentettek Budapest 13. kerületéből a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak, miután csütörtökön több óvodában és iskolában hányásos hasmenéses tünetek jelentkeztek az ebéd után. A Helyin Pál gyermekkórházban 50 gyermeket kezelnek, többségüket kiszáradás veszélye miatt tartják bent. A mintavételek eredményét a jövő hét elejére ígérik. Új korszakot nyithat a rák elleni küzdelemben a Hunren Természettudományi Kutatóközpont és az ELTE közös fejlesztése, derül ki az Index cikkéből. A Hunren közleménye szerint egyelőre állatokon végezték a gyógyszerkísérletet, amely gátolta a bőrrák és a tüdőrák növekedését, továbbá teljes gyógyulást ért el a merrák esetében. A Sághegyen Vasvár megyében már sajtolják az első magyar olajbogyót. Egyre enyhébb telek és forróbb nyarak jellemzik hazánkat, és ebben a változó klímában az olajfa igencsak jól érzi magát. Répcelakon és hamarosan Kályárpécre is átterjedve már olajbogyót szüretelnek és sajtolnak, erről ír a Kisalföld. Kovács Erik répcelaki lakos, aki dísznövénykertész, több éve kezdte el nevelni olajfáit a festői szépségű Sághegyen. A terület korábban szőlőtermesztésre szolgált, ami kiváló alap a mediterrán növények számára is. A Sághegyen ma már közel 200 különféle korú és fajtájú olajfa nő, köztük 56 különböző fajta, amelyeket Kovács Erik kísérleti jelleggel telepített. Aggasztó gyorsasággal terjed a madárinfluenza Európában, írja az Agroinform. A legtöbb kitörést Németországban jelentették, több mint 1 millió szárnyast kellett elpusztítani. A rendkívül fertőző és pusztító madárinfluenza járvány az idén a megszokottnál korábban kezdődött, és már az Európai Unió 27 tagállamából 15-ben észleltek fertőzéseket. Az Unió több országában kötelezővé tették a baromfik zárt tartását, hogy megakadályozzák a vírus további terjedését vadmadarak révén. Az elmúlt években világszerte több 100 millió szárnyast kellett elpusztítani a járvány miatt, amely az Egyesült Államokban már a tejelő szarvasmarhákra is átterjedt. Magyarországon is felbukkant a vírus. A Nébih Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében egy pecsenyakacsát tartó gazdaságban mutatta ki a madárinfluenza vírus jelenlétét. Híreink végén az időjárásról. A legtöbb helyen felszakadozik, csökken a felhőzet, és általában hosszabb, rövidebb időre kisüt majd a nap. Ugyanakkor néhol maradhatnak tartósan borult tájak, jellemzően a keleti, északkeleti ország részben, de az északnyugati határvidéken is lehetnek borongós területek. Jelentéktelen szitálás néhol előfordulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcsérték 10 és 15 fok között alakul, késő estére 4 és 10 fok közé hűl le a levegő.
Reklám.
Negyedikes és nyolcadikos diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Óra látogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A nyolcadikosoknak november 6-án és 19-én, a negyedikeseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Szulák Andrea jótékonysági zenésestje, a nyíregyházi magyarok nagyasszonya társszékes egyházban. November 16-án vasárnap 19 órakor az orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a társszékes egyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és visszatérő vendégemet, Csípos Gál Eszter óvodapszichológust üdvözöllek itt a stúdióban.
Üdvözlöm én is a hallgatókat és téged.
A mai témánk szerintem egy egészen különleges téma, kicsit lehet, hogy ki is kell jobban majd bontanunk, hiszen a kisgyermekkorban előforduló dű kezeléséről fogunk beszélgetni, hogy hogyan tudják ezt, nyilván majd erre kitérünk, hogy azért egy kisgyereknek talán még nem is feladata, hogy tudja, hogy hogyan kell kezelni, hiszen néha a felnőttek sem mindig tudják. De honnan eredeztethető ez, hogy a dühöt hogyan próbáljuk meg levezetni?
Hát ez nagyon jó kérdés. Alapvetően több szempont van, amit ilyenkor érdemes figyelembe venni. Nyilván az első az, hogy milyen a gyerek életkora, hány éves, tehát hogy annak megfelelő módszert kell választanunk, amit ő még be tud fogadni. A másik pedig az, ami nagyon fontos, hogy mi az, ami kiváltotta ezt az érzést. Tehát van-e egy adekvát oka, vagy esetleg így látszólag indok nélkül jelentkezett a gyereknél ez a dühös magatartás, úgyhogy sok szempontja van ennek. És még azt is tudnám mondani, hogy érdemes azt is megvizsgálni, hogy temperamentumába ez mennyire illik bele. Tehát, hogy ez tőle szokatlan reakció, vagy esetleg egy ilyen mindennapos jelenség.
Mikortól alakulhat ki a düh, megjelenik egyáltalán? Tehát, hogy kisgyermekkorban például mi lehet az indoka ennek?
Hát a dühünk az egy alapérzelem, tehát igazából Egyből. Hogyha lehet ezt mondani.
Még nem érzi, nyilván, vagy hát
ki tudja. Vagy legalábbis nem tudja kimutatni. Tehát, hogy ő egy kisbaba mondjuk sírással jelez, és ezt nehéz is nekünk lenyomozni, hogy mi az, amit éppen érez belül. Lehet éppenséggel dühös is, hogyha mondjuk ő éhes és nem kap enni egyből. Nyilván ezeket egy kicsit nehéz monitorozni, de az embernél szerintem bármilyen életkorban jelentkezhet, tehát ezt nem tudnám így korhoz kötni, viszont nyilván az, hogy milyen megnyilvánulási formái vannak, azok váltakoznak, és igazából még a kisgyermekkorban, tehát egy ilyen 3 éves korig, sőt, még az óvodáskorban is azért ez sokszor kicsit ilyen agresszívabb formában nyilvánul meg, csapkodásban, kiabálásban. Azt gondolom, hogy ez egy bizonyos szintig életkori sajátosság, és az nagyon fontos, hogy az, hogy megjelenik egy, mondjuk egy dühös viselkedés egy gyereknél, a szülők reakció ilyenkor hát sorsdöntő lehet.
Ez egy nagyon fontos pontja ennek a beszélgetésnek, hogy a szülő mivel tesz jót ilyenkor?
Alapvetően, megint csak ugye életkor függvénye ez, de alapvetően a legfontosabb gondolat, amit így mondanék a hallgatóknak, hogy a dű az olyan természetes, mint az öröm, vagy mint az, hogy önfeledten játszik egy kisgyerek, ugyanolyan természetes velejárója az életünknek. És nagyon fontos, hogy elfogadással kell felé fordulni, és nem szabad elfolytani, nem szabad tiltani. Nagyon jó, mint mondasz, a dühel sem érdemes válaszként reagálni rá, mert mindenki még dühösebb és még dühösebb lesz. Hát elsősorban a szülőnek, ha a gyermeke dühös, akkor ha ő maga is dühös, akkor először neki kell megnyugodni, mert addig nem tud neki segíteni. Nyilván ezt így könnyű mondani, hogy nyugodjon meg valaki, aki egyébként nem nyugodt, de ennek az alapköve az, hogy érzelmileg nem szabad belevonulni ezekbe a helyzetekbe. Nagyon átfogó téma, úgyhogy próbálok fő gondolatokat kiemelni. Az, hogy a gyermekünk dühös, az teljesen természetes. Hogyha én ezt magamra veszem, és esetleg az anyaságomat kérdőjelezem meg, vagy az apaságomat, vagy esetleg azt mondom, hogy hú, biztos nem voltam vele elég kemény, jobban rászólok, vagy kétségbe esek, az minden bizonnyal rossz hatása van a gyermekre. Viszont ha természetesként kezelem, akkor ő is el tudja fogadni, hogy ez ugyanúgy az élet része, mint az, amikor jól érzem magam, és a negatív érzelmek is léteznek, és mindjárt tud vele jobban mit kezdeni. Tehát az első pont szerintem az, hogy fogadjuk el, és vegyük természetesnek. Nyilván ez is olyan, hogy meg kell vizsgálni azt, hogy milyen gyakran jelentkezik egy-egy ilyen dühös kitörés, vagy dühös megnyilvánulás. Azért egy kisgyermeknél most nagyon ez a kor került fókuszba, hiszen náluk azért ez gyakori, hiszen még érik az idegrendszerük, és azért nagyon tanulják még a világot, és teljesen természetes, hogy ez azért nem megy zökkenőmentesen. A másik pedig az, hogy ők még ezeket az érzelmeket nem is tudják címkézni. Tehát az, hogy van egy erős diszkomfort érzet a testében, ugye, hogyha belegondolunk mi is, hogy érezzük magunkat, amikor dühösek vagyunk, milyen képek társulnak hozzá, majd felrobbanak, szétvet az ideg, és sorolhatnám, de hogy mindenképpen egy nagyon kellemetlen, akár testi tünet jár a dű érzésével, amit mi mondjuk már tudunk, sőt általában az okát is szépen fel tudjuk térképezni, de egy kisgyermek még egyáltalán nem képes erre. Nyilván onnantól kezdve, hogy már címkézni tudja, onnantól kezdve a megoldás is egy picit könnyebbé válik. De alapvetően ilyenkor a másik, tehát akkor el is jutottunk a másik lépéshez, amit a szülő tehet, visszatükröz érzelmileg. Azt mondja neki, hogy látom, hogy dühös vagy. És akkor ő tudja magáról, hogy ez az az érzés. Látom, hogy dühös vagy, és egyrészt, hogyha nem olyan vészes a helyzet, vagy nem, ezt most úgy értem, hogy például nem válik annyira agresszíve, hogy önmagára vagy másokra veszélyes legyen a gyermek, akkor hagyni kell egy kis időt, hogy ezt ő saját magából ki tudja adni, ki tudja tombolni, természetesen a megfelelő módon, és akkor lehet is neki mondani, látom, hogy dühös vagy, hagyok egy kis időt, hogy megnyugodj, várlak egy öleléssel, mondjuk a végén. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy a szülő fizikailag is, meg lelkileg is maradjon jelen a helyzetben, még akkor is, ha nem avatkozik közben. Ugye sokszor a szülők azt érik meg ilyenkor, hogy bármit megtennének, hogy jobban legyen a gyermek, de a túlzott közbeavatkozás megint csak kontraproduktív ezekben a helyzetekben, hiszen
fokozódik benne.
Hát egyrészt fokozódik, másrészt meg az önállóság a gyermeknél nem csak azt jelenti, hogy mondjuk megtanulja szépen felhúzni a cipőjét, vagy megtanulja a sapkát a fejébe húzni, vagy kiönteni magának a tejet, hanem azt is, hogy az érzéseit tudja saját maga is kezelni. Az a gyerek, akit mindig meg akarnak nyugtatni, nem tanulja meg saját magát megnyugtatni. Tehát az, hogy ő tudja mit kezelni az érzéssel, ehhez hagyni kell egy kis terepet a szülőnek is, a gyereknek is, meg saját magának is, hogy lássa, hogy hova tart, mennyire intenzív, hogy adjon egy kis kísérletezési lehetőséget a gyereknek, hogy tudok megnyugodni. Nyilván, hogyha ő nagyon belelovalja magát, akkor egyértelmű, hogy érdemes terelni, vagy kizökkenteni ebből a helyzetből, de ha nem, akkor meghagyni kell egy kis időt rá.
Mosoly, ami fontosabb, mint más, öröm, amit másban nem találsz, fiatal a szíve, mégis mennyi szépet hord, amikor csak játszik és nevet, csoda, amit kérni nem lehet, elmondani elhallgatni miért kell. Jó, hogy élsz, megadsz mindent, és így teljes lett az életem, hisz létezem. Kicsi szív, kicsi lány, aki éjszakánként angyalokkal jár, és a nagy csodákra vársz. Kicsi szív, kicsi lány, ki az életembe annyi fényt hoztál, mikor lelked itt maradt egy éjszakán. Úgy vártam rád, ez a szeretet az égben született, isteni áldomás. Kicsi szív, sose félj, én majd mindig óvlak, átkarollak, bármi ér, hogy egy szép világban él. De egyszer útra kelsz majd akkor is, ha fáj.
Előfordulhat az is, hogy a szülő nincs jelen abban a pillanatban, amikor ez az agresszív viselkedés megnyilvánul, és itt most inkább arra gondolok, amikor már nem csak ezek a hisztik vannak önmagában, hanem mondjuk harap, rúg, bántja a társát. Ilyenkor mit tud tenni a szülő azzal, nyilván az információt megkapja az intézményi részről, hogy hát képzelje el, hogy ez történt. Ha még korábban nem is fordult elő, nyilván ilyenkor a társakkal könnyebben kijön a konfliktus. Ebben hogyan tudjuk segíteni a gyereket, hogy ráneveljük tulajdonképpen arra, hogy ezt nem lehet?
A közösség az mindig egy óriási váltás, és előhívhat olyan viselkedési formákat, amit lehet, hogy otthon nem annyira tapasztalnak, vagy nem olyan mértékben. Nem kell kétségbe esni. egy bölcsödéskorú gyereknél az, hogy harap, nem azt mondom, hogy jó, csak arra próbálok utalni, hogy az valahol megint csak nem természetellenes, tehát hogy elfogadható. Nem a viselkedés, hanem az, hogy ez létezik, tehát hogy ő a dühét így fejezi ki. Nehéz kérdés, mert hogy alapvetően nyilván ezeket a dolgokat abban a pillanatban érdemes kezelni, hiszen a gyermekek időérzéke ilyenkor még egyáltalán nem fejlődött ki, tehát később már hiába beszélünk róla, nem azt, amit akkor mondunk neki, ő nem fogja tudni beültetni a következő dühös korszakába a közösségben, mert akkor olyan erős érzelmek ragadják magával, amit nem tud megállítani egy-két bölcs gondolat felidézésével, hiszen nem tudja felidézni. Tehát olyankor ő nem tud gondolkodni ezeken a dolgokon. Viszont sokat segített az, hogyha a szituációs játékok, tehát hogyha otthon mondjuk teremt egy olyan helyzetet a szülő, ahol óvodásat vagy bölcsödéset játszhatnak, nyilván az óvosokkal még könnyen, mert ők már azért játszanak eleve szerepjátékokat, a bölcsösek még kevésbé. És mondjuk berendeznek egy kis óvodát plüssállatokból, vagy bármilyen figurákból, amit szeret a gyermek. Nagyon fontos, hogy itt nem szabad megnevezni a szereplőket, hogy ez vagy te, ez meg a kis barátod, mert akkor onnantól kezdve bezár a gyermek. Tehát neki annyi kell, hogy legyen egy szabad tere, ahol megmutathatja, hogy mik történnek vele napközben. És itt viszont hagyni kell azt, hogy egy kicsit eldurvuljon a játék. Tehát hogyha ő mondjuk olyat játszik, hogy összevesznek a kisállatok, vagy felrobban az óvoda, vagy kiszaladnak az ablakon, vagy ilyen, tehát meghökkentő dolgokat játszhatnak, de hagyni kell, mert ez egy mód arra, hogy kicsatornázza magából a negatív érzelmeket elfogadható módon, tehát hogy ezzel mégse bántson másokat. A másik pedig az, amivel tudunk segíteni, hogyha a mesékbe, az esti mesékbe, vagy akár ezen kívüli mesélésekbe beiktatunk olyan meséket, amik egy kicsit a közösségi életről szólnak, amivel tudnak esetleg azonosulni, hogy hát igen, mások is veszekedtek már, mások is érezték már rosszul magukat, tehát mindenképp ez. Nyilván, ahol harapás van folyamatosan, akkor én azt gondolom, hogy a pedagógussal egy ilyen folyamatos kapcsolatot érdemes fenntartani, ahhoz, hogy tényleg tudják egymást segíteni, meginformálódni, meg kell vizsgálni azt a helyzetet, hogy mikor jelentkezik, illetve alternatívát kell neki kínálni, hogy tudja ő ezt magából kiadni, anélkül, hogy megharapná a másikat. Ott a helyzetben mindenképpen azt kívánja meg, hogy kicsit eltávolodjon ez a gyermek. Tehát, hogyha ő annyira dühös, hogy neki megy a társainak, akkor biztos, hogy egy kicsit ki kell szakítani abból a közegből, ahol ő dühössé vált. Hiszen ugyanott nem tud megnyugodni, ahol felidegesítette magát. De szülőként ez egy kicsit így összetettebb. Tehát a lényeg az, hogy otthon játékban lehetőséget kell biztosítani, hogy kicsatornázza a dühét. De ha tényleg sok feszültséget jelent neki a közösség, akár lehet olyan játékokat is kitalálni már, tehát nem kell megvárni, míg ő felpörög otthon is, hanem lehet már eleve a hazaérkezéskor olyan játékokat kigondolni, ami segít abban, hogy egy kicsit a feszültséget kiadja magából, akár már egy bölcs is. Lehet az, hogy kinevezünk egy gonosz szörnynek mondjuk egy párnát, vagy egy plüst, és akkor azt kell legyőzni, és akkor meg lehet támadni, lehet birkózni, célba dobás is nagyon jó, mert hogy igazából abszolút ártalmat a játéknak tűnik, de azért mikor tiszta erőből jól megdobálunk valamit, akkor az segít abban, hogy egy picit utána le tudjunk higgadni. Illetve vannak ezek a nagyon elhíresült progresszív izomrelaxációs technikák. Annyi a lényege, hogy először most nagyon csúnya, gyors összefoglaló lesz ez, tehát hogy egyébként ezek nagyon hasznosak, hogy először azt kérik a gyermektől, hogy feszítse meg a testét, ameddig csak bír, és utána ereszel és fújja ki a levegőt. Nyilván ehhez nagyon szép meséket is írtak, a dühös polip, az egyik ilyen nagyon jó a Lorilitének, vagy vannak a Gaston érzelmei, egy ilyen óriási könyvsorozat, amiben egy színes sörényű unikorn is fiú mesél a mindennapjairól, és tényleg nagyon sokféle érzelem jelenik meg a dühösségen kívül is, egy nagyon összetettet, hogy van például féltékenység, ami egy kicsit nehezebben értelmezhető. Egy óvodáskorú gyereknek egy ilyesmit simán szerintem be lehet iktatni a meséi közé. Mert hogy egy óvodáskorú állat szól ki, igazából olyasmi események történnek vele, amik hasonlóak ahhoz, ami a gyerekekkel történik, Illetve a végén mindig van egy ilyen kis pici légző gyakorlat, ami segíthet ezeket az érzéseket kezelni.
Elhangozhat ugyanakkor a másik szülői féltől az, hogy vigye pszichológushoz a gyerekét, és ezekre azért van példa bőven. Mikortól kell egyébként tényleg a szakember segítsége, vagy mi az a pont, ami már jelezheti azt a szülőnek, hogy lehet, hogy most már ezt én nem tudom így ebben a formában megoldani, inkább kérek segítséget, és egyáltalán milyen segítséget kérhet?
Az egyik, ami nagyon feltűnő lehet, hogyha nincsen indoka ezeknek a dühös, vagy legalábbis látszólag nincsen indoka ezeknek a dükkitöréseknek, tehát hogy nem idegesítették fel, nem bántották, és akkor ilyet egyébként lehet tapasztalni közösségben nem is olyan ritkán, hogy látszólag minden ok nélkül aki éppen elmegy mellette, azt annak neki megy, és mondjuk megüti, vagy megharapja, és ez nem egyszer-kétszer, hanem gyakorta előfordul, akkor mindenképp érdemes szerintem szakemberhez fordulni. Ez egyébként adódhat akár élethelyzetből is, tehát hogyha ő most egy olyan nehézségen megy át, mondjuk egy válás, vagy egy gyász, akkor nyilván érzékenyebben reagál a szokásosnál, de olyankor is jó lehet egy szakember segítsége, úgyhogy igazából főként ezt tudnám mondani, ami ilyenkor meghatározó, hogy mi az oka, és mennyire gyakori ez a dühkitörés. Mondtam, hogy bizonyos életesemények kiválthatnak egy-egy ilyen dühös időszakot, de ezen túl egy ilyen gyakori, dühös és agresszív viselkedés lehet a jelzője akár az idegrendszeri éretlenségnek, vagy az idegrendszeri zavaroknak, és érdemes ezt is azért szakemberrel kivizsgáltatni, hogyha ilyesmit tapasztalnak a szülők.
Tehát, hogyha nem szűnik ez az agresszió, és látszólag ok nélkül történik meg?
Igen, hogyha a klasszikus módszerek nem válnak be, a pedagógusok is esetleg kicsit tehetetlenemnek érzik magukat, illetve hogyha az életminőségét nagyban befolyásolja a gyermeknek, tehát hogy a mindennapjaikban ez egy húzamosan előforduló dolog, és sok minden olyasmivel társulhat, például, hogy rugalmatlanabb, ragaszkodóbb, akaratosabb a gyermek, nehezen enged el dolgokat, nagyon fontos neki, hogy az történjen, amit ő eltervezett. Tehát minden ilyesmi az ilyenkor intőjel lehet.
És akkor ilyen esetben kihez tudunk akkor fordulni?
Hát alapvetően ugye, ha életeseményből fakad, akkor a pszichológushoz, ha pedig esetleg úgy látjuk, hogy ez egy kicsit összetettebb, vagy idegrendszeri zavarra gyanakszunk, akkor érdemes komplex vizsgálatot kérni, ezt lehet akár magánúton, vagy lehet a helyi pedagógiai szakszolgálatoknál, ahol a pszichológus, gyógypedagógus és adott esetben a későbbiben gyermekpszichiáter is megvizsgálhatja a gyermeket.
Ilyenkor a szülő, gondolom, meg is ilyet, hogy nyilván, ha tovább kell menni, és valamilyen probléma van, de talán néhány bátorító szóval erősítsük meg azt, hogy azért ezek kezelhető, jól kezelhető később ez a dolog.
Ezek nagyon jól kezelhetőek, és nagyon fontos ezekben az esetekben az, hogy mikor kezdik el a fejlesztést a gyermekeknél. Tehát minél hamarabb, annál jobb. Érdemes már akár az első jeleknél is utána járni ennek, hiszen maximum tanácsot kapnak, de mindenképpen hasznukra válhat a szülőknek, és azt gondolom, hogy ami sorsdöntő lehet egy szülő életében, hogyha esetleg ő kap egy diagnózist, az olyan, mint hogyha kapna egy értelmező kézi szótárat a gyermekéhez. És lehet, hogy azok a helyzetek, amikben eddig tehetetlennek érezte magát, akár neki is ugye az életminőségére ráment, stresszes lett, könnyebben megoldhatóvá válnak, mert lehet, hogy megérti azt, hogy mi az, amit eddig nem értett meg a gyermekében.
Nagyon szépen köszönjük, Eszter, hogy itt voltál velünk ismét.
Köszönöm én is a meghívást.
Ölelve forrón, remélve hordom a vágyamat, hogy nem sokára arra ébredünk, hogy itt lüktet bennünk új életünk, egy pillanat és minden másról szól. Távol a túlpart, de talán könnyen úszol át, hogyha látod, itt egy otthon vársz.
És létünk parányi részünk teste tölt és újraírja régi lényegünk. Addig csendben várva, néha égen földön járva álmodom, hogy te is engem álmodsz majd. Távol a túlpart, de talán könnyen úszul át. Ha érzed már, itt egy otthon vár. Szívem minden sejtje kész, most már bárhol jársz, elérsz. Csak fogd meg, kibontod szárnyam, s majd légy mindig boldog nálam. Bennem minden csepnyi rész, most már tőled lesz egész. Csak jöjj át a fényem bátran, és légy mindig boldog nálam. Sétés és szívembe zár. Gyere hát tovább. Szívem minden sejtje kész, most már bárhol jársz, elérsz. Csak fogd meg, kibontod szárnyam, s majd légy mindig boldog nálam. Bennem minden csepnyi rész, most már tőled lesz egész. Csak jöjj át a fényem bátran, és légy mindig boldog nálam.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal beszélgettünk a kisgyermekkorban jelentkező düh megnyilvánulási módjairól, illetve ezek kezelési lehetőségeiről. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint technikus kollégám Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételjük a március 16-ai adásunkat, melyben Kelemen Judit vállalkozóval, kóccsal, hivatásáról, valamint a női vállalkozói létről beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita.
szinte az utolsó a sorban az, hogy mi elkezdünk arról nőként beszélgetni, ha csak úgy összefutunk, hogy amúgy hogy működik a vállalkozásod, és hogy létezel te vállalkozóként, és mik azok, amik könnyedén mennek, és mik azok, amikkel kapcsolatban meg nehézségekbe ütközöl. És gyakorlatilag egyébként ezt az üzleti reggelit is, ezt a platformot is erre szerettük volna létrehozni, és fontos szabály is egyébként arra a másfél órára, amikor találkozunk, hogy csak a vállalkozásunkról és a vállalkozásunk fejlesztéséről beszélgetünk, mert hogy adjuk meg ezt a saját vállalkozásunk és az üzleti fejlődésünk érdekében magunknak. Minden hónap harmadik szerdáján boldogan várunk minden vállalkozó hölgyet, hogy csatlakozzon, mert már így is nagyon színes a vállalkozó hölgyeknek a palettája, de nagyon örülünk mindenkinek, aki új, és annak örülünk, hogyha egy kis 20 fős teremből egy 40 fős termet kell berendeznünk az aktuális eseményhez.
Éppen most is egy képzést végzel, akkor ezek szerint a folyamatos fejlődés híve vagy, ha jól gondolom, és folyamatosan önképzed magad.
Nem tudom, mikor jött ez a becsípődésem, hogy folyamatosan fejleszek, de valamiért egyszerűen, ahogy így halad velem előre az élet, egyre nyitottabb vagyok, és egyre inkább érdekel úgy minden. A Személyiségfejlesztő Akadémiának találtam Budapesten egy képzését, ez egy 3 éves képzés. Érzelmi intelligencia alapú személyiségfejlesztő leszek 3 év múlva, már most rendkívül izgalmas a képzés. Különféle pszichológiai irányzatokkal ismerkedünk meg. Van átfedés a coach ismereteim és az egyébként megszerzett tapasztalataimból adódóan, de mégis sokkal mélyebben tanuljuk meg ezeket a pszichológiai irányzatokat akár, és rengeteg olyan eszközt kapok, amivel akár coach klienseknek, akár olyan ügyfeleknek, akik személyiségfejlesztés irányába, önismeret irányába egy kicsit elmélyülnének, vagy indulnának el, nagyon sokat tudok segíteni. Illetve hát az egyik mozgatórugóm azon túl, hogy nagyon szeretek tanulni és új ismereteket megszerezni, az is volt a mozgatórugóm, hogy az üzleti reggelire a hölgyeknek még tudjak vinni újdonságokat, hogyha esetleg kimerülőben látszódna az eszköztár, bár erre nincsen esély, de mégis nagyon szívesen viszek be nekik is újdonságokat.
És ezzel a képzéssel konkrétan milyen tervei, céljaid vannak így a jövőt illetően?
Nagyon sokféle, tehát bárhol megfordulok, mindig azon gondolkodom, hogy ide is be tudnám hozni, meg ott is, de jó lenne. Nagyon érdekelnek a kamaszok, a fiatalok, vélhetően azért, mert nekem is 3 kamasz gyerekem van, de nagyon, nagyon érdekel a kamaszoknak a lelki világa, és nagyon szívesen elvinném középiskolákba, illetve nagyon szívesen nyitnék a kamaszok felé valamilyen módon. Azt szoktam magamban így vizionálni, hogy egy kamasz ez olyan, mint egy ilyen kis lepke, aki éppen be van bábozódva, egy ilyen csúnya bába, és akkor ott feszegeti a határait, hogy aztán ki tudjon nyílni, és egy gyönyörű pillangó váljon belőle, de hogy ez nyilván neki is nehézséget okoz. Keresi magát, és ebben az útkeresésben azt gondolom, hogy egy ilyen mankónak, vagy mentővnek jó lehet egy olyan külső segítség, akire néha lehet támaszkodni, hogyha van valami elakadás, mert hogy azt gondolom, hogy vagy ahogyan így a sajátjaimon is látom, hogy azért nagyon megszenvedik azt, hogy a bábból gyönyörű pillangóvá váljanak, nagyon nehéz úton járnak, és hogy nem mindig találnak fogóckodót, hogy ezt hogyan is lehet jól csinálni, hogyan lehet szépen fejlődni és szépen kirepülni. És azt sem tudják, hogy kihez forduljanak, vagy hogy hol találjanak segítséget, és hogy valahogy most így ők azok, akik az érdeklődésem fókuszába kerültek.
3 gyermekes édesanyja vagy, tehát emellett a nagy szakmai tevékenység mellett azért ott a család is, de hogyan egyezteted mindezt össze, hogy képzésre jársz, dolgozol, vállalkozó vagy?
Az az igazság, hogy most az utóbbi időben egy páran ezt így megkérdezték tőlem, és nem is tudom. Tehát, hogy valahogy ez így jön magától. Egyébként egy nagyon rendes férjem van, aki egy nagyon jó támasz, és nagyon sok sok mindenben tudok rá számítani. Nem mellesleg egyébként ő is vállalkozó, és hogy ez a vállalkozói lét egyfelől, ugye, ahogy mondtam, szabadsággal jár együtt, tehát tudunk rugalmasan alkalmazkodni akár a gyerekek igényeihez, akár a saját tevékenységeinket is tudjuk viszonylag rugalmasan mozgósítani, de nyilván a vállalkozói lét az nem csak szabadság, hanem egy bizonyos fokú kötöttség is, tehát ezt a kötöttséget meg nyilván akkor oldjuk meg, amikor vagy a gyerekek valamilyen tevékenységet folytatnak, mi akkor dolgozunk, lehet ez akár este, vagy kora reggel, vagy amikor ők valahol vannak, és hát nyilván így ketten vagyunk azok a férjemmel, akik így megoldjuk azt, hogy folyamatosan tudjuk menedzselni a gyerekeket, azt gondolom, hogy tehát nélküle ez így nem menne, hogyha nem tudnék így rászámítani. De kölcsönös, tehát ő ugyanígy működik, ugyanígy bármiben számíthat rám, és közösen elkészítjük így egymást.
Ugye említetted a serdülőkorú gyerekeket, akiknek jobban szükségük van a segítségre, így az útmutatásra, útkeresésükben. A saját gyerekeiden is alkalmazod esetleg ezt, amit megtanultál, amit tapasztalsz, amiben dolgozol, tehát őket is terelgeted, segíted ezekkel az eszközökkel, amik rendelkezésedre állnak?
Mondanám most nagyon nagy mosollyal az arcomon, hogy hát természetesen, de nem így van. A cipésznek is lyukas a cipője. Nyilván egy kamasznak az a célja, hogy leváljon a szülőről, és ez a leválás, ez mindenre is igaz, mindenre is érvényes. Természetesen én is igyekszem elhinteni elszórni otthon azokat a magokat, amikben én hiszek, és bízom abban, meg hát nyilván olyan mintát igyekszünk mutatni, amiről azt gondoljuk, hogy számunkra helyes, és nyilván ezekből a mintákból, ezekből a magokból ők, hogy mennyit fognak fölcsipegetni, és azokat kinöveszteni, ezt ők fogják tudni eldönteni, de olyan értelemben azokkal a szakmai eszközökkel, azokkal a módszertanokkal, amiket én akár megtanultam is, amikkel azt gondolom, hogy egy idegen, számomra idegennek tudnék segíteni. Sajnos az enyémek nem nyitottak rá, abból kifolyólag, hogy hát ezt anya mondja. És ahogy mondtam, angol testnevelés szakos tanár vagyok, mind a hárman tanulnak angolul, és mind a hárman máshol. Tehát, hogy így nem, nyilván, ha van elakadásuk, ha van kérdésük, akár értelmezésben, nyelvtani nehézségeik akadnak, akkor persze megkeresnek, hogy na, most akkor ezt magyarázd már el, de egyébként köszönik szépen, hát anya jó, ha elénk teszi a levest is, akkor annyival elég is, anyából.
Érdekes, hogy azt mondtad, hogy introvertált személyiség vagy, most ezt a beszélgetés alatt én mégsem érzem, annyira sok mindenbe belekezdtél már az életed során, hogyan jön ez össze, hogy az introvertált csak mellett azért van egy ekkora nagyfokú érdeklődés, egy színesség, ami folyamatosan benne van az életedben.
Az introvertáltságot nem olyan régóta merem kimondani. Számomra az introvertáltságom az azt jelenti, én folyamatos megfigyelő üzemmódban működöm, és működtem már gyerekként is. Tehát, hogy az, amit mondtam, hogy engem mindig az ember érdekelt, azt egyébként, ahogy így visszagöngyölöm akár a saját önismereti utamon, a saját fejlődésemet, én látom magamat, amikor általános iskolában ültek mellettem a barátnőim, és folyamatos vagy akár random emberek, és mondták nekem az ő ügyes-bajos dolgaikat, én pedig hallgattam. Tehát én a mai napig ilyen megfigyelő üzemmódban működöm, sokkal, tehát belülről, én magam is belülről merítem az energiát. Ugyanakkor ez nekem nagyon-nagyon sokáig az, hogy én ilyen introvertált üzemmódban működöm, ez nagyon sokáig nehézséget okozott. Talán nem is nehézséget okozott, csak inkább olyan csodabogárság számba ment saját magam számára. Tehát, hogy egy olyan világban élünk, ahol mindenki kapcsolódni tud borzasztó egyszerűen mindenkihez, zajos világban élünk, és én abban nem találtam a helyemet. Az, hogy én introvertált vagyok, az egy MBTI, ami egy Jungi alapú személyiség, kompetencia alapú személyiség elmélet, és ahogyan mondtam, ez azt jelenti, hogy én belülről merítem az energiát, nekem például könnyebben megy, hogyha én írok, leírom először, amit gondolok, és utána mondom ki, míg annak, aki extrovertált, ő beszélgetés közben gondolkodik, és a többi emberrel való kapcsolódásából meríti az energiát. De nagyon fontos tudni azt, hogy az egyik az egy ösztönös viselkedési formánk, ami nekem az introvertáltság, de van tanult viselkedési formánk is, mert hogy minden kompetencia párnak, ahogyan ebben a módszertanban van, az introvertáltnak az extrovertált, az egyik az ösztönös, a másik a tanult viselkedési forma, tehát mind a kettő változtatható, mind bármelyik irányba tudunk fejlődni. Hogyha nekem ugye az, ami fejlesztendő terület, hogy extrovertáltá váljak, de azt szoktam mondani, tréningeket is tartok, azt szoktam mondani, hogy ahogyan te is most visszajelezted nekem, hogy hát egyébként én milyen jól el tudok beszélgetni, ez az én tanult viselkedési formám. Gyakorlatilag már tudom kompetencia szinten működtetni, tehát nem kell tudatosan borzasztó nagy erőfeszítést, energiát beletenni, de alapvetően volt idő, amikor erre nagyon erősen kellett fókuszálnom, hogy akkor én most ebből a komfortzónából kilépve. Szerintem ez bárki számára egy jó hír lehet, hogyha felismeri azt, hogy mi az, ami az ő erőssége, illetve milyen területek azok, amik fejlesztésre szorulhatnak, és ez most nem csak az introvertáltságra, extrovertáltságra vonatkozik, hanem bármi más területre. Az a fontos, hogy felismeri azt, hogy mik azok a területek, amik fejlesztést igényelhetnek, vagy amik fejleszthetők, inkább azt mondom, és ha azzal hajlandó foglalkozni, és tesz bele erőt, energiát, kitartást, akkor az gyakorlatilag kompetencia szintre hozható.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Kelemen Judit vállalkozóval, kóccsal, hivatásáról, valamint a női vállalkozói létről beszélgetünk.
Milyen jellegű kérdésekkel vagy problémákkal jelentkeznek hozzád egyébként a kliensek?
Egyéni ügyfelek általában személyközi kapcsolatokban vannak elakadásaik, akár családtagokkal, akár munkatársakkal való kapcsolódások tekintetében ezzel keresnek meg, de nyilván amikor a gyökérokot elkezdjük megkeresni, akkor az ott általában valamilyen személyiségbeli vagy önismeretbeli fejlesztésre irányul, tehát általában a probléma nem az szokott lenni, amivel megkeresnek, hanem aztán elkanyarodunk valami, tehát amikor elkezdjük felfejteni, szétszálazni, hogy akkor mi is az, ami igazán nehézséget okoz és problémát jelent abban az adott helyzetben, akkor sok esetben egy egész más úton lyukadunk ki. Többször fordul elő egyébként, hogy nem egyéni ügyfelekkel foglalkozom, hanem inkább csoportokkal. Csoportoknál is, cégeknél akár, ahol mondjuk egy adott csapat kap egy új vezetőt, és azzal a vezetővel nem tudják az együttműködést kialakítani, nem találják a helyüket a csapatban, és akkor inkább egy ilyen team coaching keretében egy ilyen összekovácsolás, egy ilyen egy nyelven történő közös nyelv kialakítását szoktuk megcélozni.
Gondolom nagyon egyéni az, hogy milyen időszakot ölel fel ez a tevékenység, ami után azt tudjátok mondani, hogy sikeres volt, vagy megváltozott az adott csoportnak a hozzáállása, viselkedése, vagy felkészültebbé vált az adott munkára.
Inkább hónapokról beszélhetünk. Nyilván azt gondolom, hogy a fejlődés vagy a fejlesztés az olyan, hogy akár egy alkalom is adhat egy olyan impulzust, ami egy olyan gombot nyom be, amiből a csapat azt mondja, hogy atya úristen, ezt hogy nem vettük észre, és akkor onnantól robbanásszerűen látványos a változás vagy a fejlődés. De azért azt gondolom, hogy a fejlődés az folyamatos, tehát hogy erre nem lehet egy időintervallumot meghatározni, mert hogyha valaki fejlődni, fejleszteni szeretné akár önmagát, akár egy csapatot, az élethosszig tart.
Magad elé milyen célokat tűztél még ki? Mi az, amit mindenképpen a közeljövőben vagy a távoli jövőben meg szeretnél valósítani ennyi minden mellett, amit csinálsz és amit eddig is csináltál?
Fú, mindig vannak terveim egyébként. A férjem is egy ilyen ötletember, vagyis hát ő ötletemberebb, mint én. Ő felébred reggel, és akkor így sziporkázik, tehát, hogy így záporoznak ki az ötletek a fejéből. De azért, és azt gondolom, hogy így húz magával, tehát, hogy így egyre több olyan lehetőség csillan föl előttem is, amiben így látok potenciált, akár ez lehet a fejlődés, fejlesztés, mások fejlesztése, de hogy így akár ilyen kis apróbb ilyen üzleti lehetőségek, amik eszembe jutnak. Most már az a szokás alakult ki nálunk, hogyha valakinek van valami ötlete a családban, akkor azt felírja egy papírra, és kiragasztjuk a hűtőszekrényre, és akkor utána nézzük, pipáljuk, hogy akkor az megvalósult, vagy nem. Hát még mindig több az ötlet, ami mellett nincs pipa, mint az, ami mellett már van pipa. De hogy ez így jó, tehát, mert hogy mindig van előttünk cél. Most is van a hűtőszekrényen egy csomó minden, ami az én célom, de egyébként most ide úgy jöttem, hogy van-e az Eszterházy Károly Egyetemen egy Senior Akadémia elnevezésű programsorozat, ahová jelentkeztem, mert egy nagyon érdekes és számomra izgalmasnak tűnő program, vagy egy ilyen kurzust olvastam, aminek, ha jól emlékszem, az a címe, hogy Mosolykos és aktív időskor, vagy valami ilyesmi a címe, erre beneveztem. Ezt bárkinek ajánlom figyelmébe, mert ez is teljesen ingyenes, és nagyon édesek voltak a szeniorok, akik küldtek és jegyzeteltek, miközben hallgatták az előadást, és miközben ott ültem, és az egyik fülemmel hallgattam az előadást, a másik, az agyam másik részében így az játszódott le, hogy úristen, azokat a tapasztalatokat, tudást, amivel így rendelkezem, és amit akár most is tanulok, hogy azokból hogyan lehetne összeállítani egy olyan kurzust, amit szintén még akár így be lehetne építeni, és így szívesen átadnék a szenioroknak, mert ahogy mondtam, ugyan nagyon érdekelnek a serdülők, és nagyon szívesen biztosítanék neki nekik egy ilyen kis kapaszkodót. Annyira nagy öröm volt látni, és szívet melengető volt látni az időseket, ahogy szomjazták a tudást, és ahogyan boldogan jegyzetelték a kardiovaszkuláris rendszerekről szóló előadást, hogy így végig pörgött a fejemben, hogy úristen, akár generáció elméletet, a generációk közötti kommunikációt, akár azt, hogy egy kicsit így az önismeretük, hogy hogyan tudnak ők kapcsolódni a saját gyerekeikhez egy kicsit még jobban, vagy akár az unokáikhoz. Egy csomó ötlet merült fel bennem, úgyhogy pont azon gondolkodtam, hogy majd meg is keresek valakit, hogy esetleg nyitott-e egy ilyen együttműködésre, mert nagyon szívesen egy interaktív kurzust nagyon szívesen vezetnék az időseknek.
Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és sok sikert kívánok a továbbiakban is neked.
Én is köszönöm szépen, és ahogyan az elején említetted, hogy te is vállalkozó vagy, amennyiben lehetőséged adódik, szeretettel várunk az üzleti reggelink valamelyikén.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kelemen Judit vállalkozóval, kóccsal, hivatásáról, valamint a női vállalkozói létről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok! Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
Húnyd le a szemed, ha nem látszol. Lassan mindent engedj el, ami rég nem érdekel. Tölj át, ha tedd úgy, hogy élvezed, amit beléd oltott a képzelet, amit sosem tettél még. Elég az őszinteség. Ne csak játsszuk el, hogy a furcsa világból egy újat álmodunk. Ne csak játsszuk el, hogy egy őszinte mosolytól szárnyalunk. Ez a világ, ami én, az enyém, ó, a tiéd, úgy, ahogy van, belefér az örültség. Mondd ki bátran, ha úgy érzed, hogy igazságtalan az életed, és mindent engedj el, ami a lelkednek teher. Állj ki a sorból, ha úgy érzed,
hogy nem érdekel már, hogy nincs pénzed, lassan ezt is engedd el, így már gazdagabb leszel. Ne csak játsszuk el, hogy a furcsa világból egy újat álmodunk, ne csak játsszuk el, hogy egy őszinte mosolytól mindig szárnyalunk. Játsszuk el, hogy a furcsa világból egy újat álmodunk, ne csak játsszuk el, hogy egy őszinte mosolytól újból szárnyalunk. Ez a világ, a miénk, az enyém, ó, a tiéd, úgy, ahogy van, belefér az örültség. Érzed, hogy nem érdekel már, hogy nincs pénzed, lassan ezt is engedd el, így majd gazdagabb leszel. Ne csak játsszuk el, hogy a furcsa világból egy újat álmodunk, ne csak játsszuk el, hogy egy őszinte mosolytól mindig szárnyalunk. Ez a világ, a miénk, az enyém, ó, a tiéd, úgy, ahogy van, belefér az örültség. Ne csak játsszuk el, hogy a furcsa világból egy újat álmodunk, ne csak játsszuk el, hogy egy őszinte mosolytól mindig szárnyalunk. Ez a világ, a miénk, az enyém, ó, a tiéd, úgy, ahogy van, belefér az örültség.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánok!